Tehát a 13. fejezet, aminek az a címe, hogy az eljövendő manu leírása. A 14 manu közül 6-ról már beszéltünk, ez a fejezet a 7-től a 14-ig sorban minden manuról beszámol. A 7. manut, aki Vivasván fia, Sathadévának hívják. 10 fia van, Iksváku, Nabhaga, Trista, Sarjáti, Narisyanta, Nábhága, Vista, Tarusa, Prisadra és Vasumán. Ebben a Manvantarában, azaz ennek a manunak az uralkodása idején, a fél istenek között ott találjuk az Ádityákat, a Vasukat, a Rudrákat, a Visvidévákat, a Marutokat, az Asvini Kumárákat és a Ribukat. A mennyek királyát Indrát Purandarának hívják, a hét bölcs pedig Kasyapa, Atri, Vasista, Visvamrita, Gautama, Jamadagni és Bharadvaja. Emanu idejében jelenik meg Aditi méhéből Kasyapa fiaként, az istenség legfelsőbb személyisége, Vishnu inkarnációja. A 8. manu idején a manu Szávarni. Fiai élén Nirmuka áll, a fél istenek között pedig a Sutapákat találjuk. Bali, Virócsana, fia Indra, a hét bölcs között ott van Gálava és Parasuráma. Ebben a manu korszakban az istenség legfelsőbb személyisége, inkarnációja Szárvabaumaként, Déva Gúja és Saraswati fiaként jelenik meg. A 9. manu időszakában Daksa Szávarni a manu, fiait Butakéta vezeti, és a félistenek között ott találjuk a Maricsi Garbákat. Adbuta Indra lesz, Gyutimán pedig a hét bölcs egyiken. Manunak ebben az időszakában születik meg egy inkarnáció Rishabha, Ájusmán és Ambudhára gyermekeként. A 10. manu idején Brahma Szávarni a manu. Fiai között ott van Burisena, a hét bölcs pedig Havismán és társai. A félistenek közé tartoznak a Suvasanák és Sambulesz Indra. Ebben a manu korszakban Visvakséna az inkarnáció. Sambu barátja, aki Virusicsi méhéből születik meg, egy Visva Srashta nevű brámana házában. A 11. manukorában Dharma Szávarni a manu, akinek 10 fia van, Szatya Dharmával az élen. A félistenek között a Vihangamákat találjuk, Indrát Vaidritának hívják, a hét bölcs pedig Aruna és társait. Ebben a manvatarában az inkarnáció Dharma Szétu, aki Vaidritától és Árjakától születik. A 12. manu idején a manu Rudra Szávarni, akinek fiai Devavan vezeti. A félistenek többek között a Hariták, Indra neve pedig Ritadhama, a hét bölcs pedig Tapomurti és mások. Ebben a manvatarában az inkarnáció Sudhama és Svadhama, aki Sumrita méhéből jön világra. Apját Szatya Sahának hívják. A 13. manu idején Déva Szávarni a manu. Fiai között Csitraszénát találjuk, a félistenek pedig a Szukarmák és mások. Indra, Divaspati, és a bölcsek között Nirmoka is ott van. A Manvantara avatára Jógisvara, aki Déva Hotra és Brihati gyermekeként jön a világra. A 14. manu időszakában a manu Indra Szávarni lesz. Fiai Uru, Gambira és társai. A félistenek többek között a Pavitrák, Sucsi lesz Indra, a bölcsek között pedig Agnit és Bárhut találjuk. Ebben a Manvantarában az inkarnációt Brihadbhanunak hívják. Szatrájanától születik Vitána méhéből. Annak az időszaknak a teljes hossza amikor ezek a manuk uralkodnak, a számítások alapján 1000 csatorjuga, azaz 4.300.000-szer 1000 év. Hát ez volt a bevezető. És akkor most jönnek a versek. Az első vers van felírva. Azt hiszem, hogy nem lesz idő elismételni, úgyhogy csak gyorsan én elmondom. Sísuka a bácsánam. Manu vivasvata putra, sátvadeva icésuta, szaktamó harca manu jasztad a patyáni vissinó. Fordítás. Sukadék Goszvámi így szólt. A jelenlegi manu, akinek sátvadeva a neve, Vivasvánnak, a napbolygó uralkodó istenségének a fia. Sátvadeva a hetedik manu. Most kérlek, hallgass meg, amint a fiairól beszélek. Ó Pariksit király! Manu 10 fia között ott van Iksvágu, Nabhaga, Drista, Sarjáti, Narisyanta és Návhága. Hetedik fiának neve Drista. Utána Tarusa és Prisadra következik, a tizedik fiú pedig Vasumán. Negyedik vers. Ó király! Ebben a manvantarában az Ádityák, a Vasuk, a Rudrák, a Visvédévák, a Marutok, a két Asvini Kumára Fivér és a Ribuka félistenek. Fő királyok Indra, Kurandara. Ötödik vers. Kasyapa, Atri, Vasista, Visvábrita, Gautama, Jamadagni és Badravágya a hét bölcsként ismeretesek. Hatodik vers. Ebben a manvantarában az Istenség legfelsőbb személyisége megjelent, mint a legifjabb Ádítja, Vámana a törpe. Apja Kasyapa volt, anyja Áditi. Hetedik vers. Röviden elmagyaráztam neked a hét manu helyzetét. Most eljövendő manukról és az Úr Vishnu inkarnációiról fogok beszélni. 8. vers. Ó király! Korábban, a 6. életben beszéltem Vishvakarma két leányáról, Sangyáról és Chájáról, akik Vivasván első két felesége voltak. 9. vers. Azt mondják, hogy a napistennek volt egy harmadik felesége, akit Vadavának hívtak. A három feleség közül Sangyának három gyermeke volt, Yama, Yami és Radhadeva. Hadd szóljak most Chájá gyermekeiről. 10. vers. Chájának volt egy fia, Szávarni, és egy leánya, Tapati, aki később Samvarana király felesége lett. Chájá harmadik gyermekét, Sanaisvarának, Szaturnusznak nevezték. Vadavá két fiút hozott a világra, az Asvini fivéreket. 11. vers. Ó király! Amikor elérkezik a 8. manu ideje, Szávarni lesz a manu, s fiai között ott lesz Nirvoka és Virajaszka is. Ehhez a vershez van magyarázat. Jelenleg Vaivasvata manu uralkodik. A csillagászati számítások szerint most Vaivasvata manu 28. jugájában vagyunk. Mindegyik manu 71 jugáig él, és az Úr Brahma egy napja alatt 14 manu uralkodik. Most Vaivasvata manu, a 7. manu korszakában vagyunk, és a 8. manu sok-sok millió év múlva születik majd meg. Sukadeva Goszvámi azonban a hiteles forrásoktól hallotta, s így előre megjósolta, hogy a 8. manu Szávarni lesz, fiai között pedig ott lesz Nirmuka és Virajaszka is. A sásztra előre megmondja, mi fog történni a jövőben, millió és millió év múlva. Most megpróbálok ezekről a versekről beszélni, ami nem lesz könnyű, mert elég sok minden hangzott el, és erre van körülbelül 10 percem. Illetőleg ez egy eléggé mély téma, amiről nem fogok tudni, nincs is tudásom arról, hogy most tényleg részletesen beszéljek ezekről a személyekről, hogy picit megpróbálok általánosabban így hozzáfőzni néhány gondolatot az alapján, amilyen leckéket én erről hallottam. Tehát, hogy ami itt most történik, hogy már korábban a 8. ének elején bemutatásra került 6 manu, és most a 7-től folytattuk. Tehát most akkor itt, akkor most 7-től elmondom neked, hogy milyen manuk következnek a jövőben. És ami nagyon érdekes, hogy ezek jövőbeli hát uralkodunk, és hogy sok-sok milliárd évre előre tekint. És nagyon pontosan megmondja, hogy kikinek lesz a gyereke, kikinek lesz a felesége, mikor jön el, és tényleg teljes részletességgel ezt megtudhatjuk. Ami nekünk ez nagyon különbözik a mi felfogásunktól, mert mi általában még a holnapi időjárás sem tudjuk biztosan, itt pedig ilyen évmilliárdokra meg van mondva, hogy mi lesz. És akkor ez itt igényel egy picit másfajta látásmódot, mint amit esetleg az anyagi világban tapasztalunk. Tehát itt teljes részletességgel akkor bemutatja az univerzumnak a történetét, és minket is elhelyez benne. Tehát elhelyezik azt, hogy mi most éppen hol vagyunk, tehát most éppen ki a Manu, vagy az volt a Manu, ő hanyadik jugájában vagyunk, tehát hogyha ezt most egy ilyen idősíkra kéne tenni, akkor pont el tudjuk magunkat helyezni, hogy az univerzum történetében mi hol helyezkedünk el. És általában szerettem volna a Manukról egy picit beszélni, hogy ugye van az anyagi univerzumoknak többféle irányítója, és a Manu is egy ilyen pozíció, mint hogy van Indra, van Brahma, ugyanígy vannak a Manuk is, és ők az emberiségnek az urai. Tehát ez egy ilyen pozíció, amit ők betöltenek. És hát az anyagi világ az úgy van megszerkesztve, hogy különféle törvények uralkodnak benne, amik nem csak úgy működnek, mint egy gépezet, hanem hogy vannak különböző felhatalmazott személyek, akik egy-egy dologért felelősek. És ugye tudjuk, hogy sok millió félisten létezik, és a Manuk pozíciói is egy nagyon magas pozíció, ők is felelnek valamiért, így konkrétan az emberiségért. És azt is láthatjuk, hogy ezek konkrét személyek, akik változnak egymás után, van nevük, és van a gyermekeik, van feleségük, és teljesen úgy hangzik, mintha ilyen hétköznapi emberekről hallanak, vagy mondjuk egy hétköznapi, ahol létezik ilyen hétköznapi királyi család, vagy ilyesmi, de hogy mindenképpen nem valami elvont dolog, hanem ilyen konkrét személyek. És egy Brahmának egy napjában 14 manu uralkodik, és ezek ilyen számunkra felfoghatatlan idők, hogy hány millió év telik el, de nagyon precízen meg vannak határozva a Bhágavatamban. És minden manunak minden új manunak az eljövetele előtt következik egy ilyen részleges vízüzem, ami megint csak így benne van a kollektív tudatalattinkban, mert nagyon sok hagyomány ez erről beszél. És akkor azt megtudhattuk, hogy jelenleg Vajvaszvata Manu uralkodik, és az pedig a későbbiek folyamán fog kiderülni, hogy ő hogyan foglalta el ezt a pozíciót, ugyanebben az életben a legvégén megtudjuk, hogy ő ki volt előző életében, és hogyan jutott el eddig a pozícióig. És ami nagyon fontos, hogy ezek nagyon fejlett személyek, például Vajvaszvata Muni a következő életében közvetlen kapcsolatban állt az Úr egyik inkarnációjával, konkrétan interakcióba került vele és instrukciókat kapott tőle, és ez egy nagyon emelkedett pozíció, tehát itt olyan személyekről van szó, aki konkrétan közvetlen kapcsolatban állnak az Úrral. Tehát, hogy sokkal fölöttünk áll. És vannak olyan részek a Bhágavatamban, amikor nem csak ilyen említés szintjén hallhatunk Manukról, például a harmadik ének 21.-22. fejezetében láthatjuk, hogy például amikor Svayambhuva Manu, aki az első Manu, ő hogyan jön el a feleségével és a lányával Kardamamunihoz, és akkor szépen le van írva, hogy akkor hogyan ezen a mennyei hintón hogyan érkeznek meg, és akkor a tényleg szerepel egy ilyen konkrét leírás, hogy akkor hogy is kell elképzelni egy ilyen mennyei uralkodót, ami egy picit így személyesebbé teszi az egészet. És ami nagyon fontos, hogy sokan ezekre úgy tekintenek, mint mitológia, tehát hogy ezek ilyen mitológiai szereplők, és hogy így kiveszik úgymond a tanításokat a szentírásokból, de speciál ezeket a részeket nem annyira veszik komolyan. De amit fontos így nekünk tudatosítani, hogy a Bhágavatam az történelmet mesél el, és hogy ezek valóságos személyek. És hogy amikor ezeket a történeteket olvassuk, akkor fontos magunkat emlékeztetni arra, hogy Krisnának nagyon emelkedett baktáiról olvashatunk, és ezáltal velük társulhatunk. Úgyhogy jó, hogyha ilyeneket olvasunk, például volt ez a rész, hogy nagyon sok ilyen név elhangzott, az lehet, hogy így az elmének egy picit fárasztó, de hogy igazából itt nagyon fejlett személyekről van szó, és így megkapjuk a társulásokat, hogyha megfelelő figyelemmel olvasunk róluk. És Prabhupádnak a fordításai, azok nagyon tudományosak, és erről ír is a Bhagavat Gita-nak a bevezetésében, hogy akkor ő ezt hogyan szerkesztette meg, hogy van fordítás, van szavakénti fordítás, fordítás-magyarázat, és hogy azért, hogy mindenkinek az ilyen úgymond intellektuális igényeit kielégítse, De nagyon fontos, hogy nekünk nem csak ilyen szempontból kell látni a bálogatomat, hanem fontos, hogy mi úgymond éljük a bálogatomat, tehát hogy ezt egy élő dolognak tekintsük Krisnának, és hogy a benne szereplő személyeket pedig valós személyeknek tekintsük. Itt az egyik versben már elhangzott Vámana Dévnek a neve, és ez egy picit előre mutat, hogy néhány fejezettel később elkezdődik az a kedvelés, aminek a során majd megjelenik ő. Ez egy elég hosszú rész lesz majd a 8. énekben, de hogy ezt most még nem fogom tudni elmesélni. És akkor még gondolkozom, hogy mit mondhatok el. Igen, amit még szerettem volna belesülteni ebben a nagyon rövid órában, vagy órában leckében, bocsánat, találni, hogy szeretem, hogy én amikor elkezdtem így olvasni ezeket a könyveket, akkor így gondolkoztam rá, hogy vannak a manuk, de hogy akkor ezt hogyan kell elképzelni, illetve hogy egyáltalán valaki láthatja őket, mert ha például a manuk felállnak az emberiségért, és ráadásul anyagi, itt vannak az anyagi univerzumon belül, akkor valamilyen szinten valakik bizonyára látják őket, vagy kapcsolatban állnak velük, akkor is, hogyha itt a Földön vagyunk, és ami sokat gondolkodtam, és sokáig nem találtam rá választ. És végül olvastam Bhakti Tirtha Maharajnak a Spiritual Warrior című könyvét, abból is a másodikat, és abban ebben ilyen prédikáló leckék vannak. És ott írt, kimondottam erről a kérdésről, hogy így a félistenek, hogy ez mitológia, vagy nyilván itt ő prédikál, úgyhogy olyan a hangulata is, de hogy minden esetre így elgondolkodtunk. És én ez nincsen meg magyarul, úgyhogy én próbáltam meg tervetest, hogy gyorsan összeolni, úgyhogy elnézést, hogyha nem túlzottan magyaros. Amikor ősi mitológiákat vizsgálunk, görög, római vagy indiai például, azt találjuk, hogy könnyen elutasítjuk és mítosznak tituláljuk azokat a történeteket, melyek jelenlegi megértésünk számára felfoghatatlan eseményeket mondanak el. Ugyanakkor ezek a témák és gondolatok istenekről és félistenekről univerzálisak valamennyi tradícióban, utalva arra, hogy egykoron igen rendszeres kapcsolat létezett a föld lakói és a mennyei királyságok lakói között. De most, ahogy láthatjuk, a bolygót olyannyira befette a világi tudat, hogy ezek a lények már nem annyira jönnek, nem annyira szeretnek jönni, és számos felsőbb lény, aki valaha itt feladatot látott el, már nem jön, hanem egy befogadóbb közönséget keres vagy preferál. Tehát akkor ezt írtam, Bhakti Tirtha Maharaj ebben a könyvben így általánosságban a félistenekről, hogy igenis volt régebben sokkal több kapcsolat, így a dévaták és az emberek között, és de akkor elgondolkodtam azon, hogy mi a helyzet mondjuk ma, szóval, hogy ma mondjuk itt megjelenne egy félisten, akkor mi azt egyáltalán látnánk-e, vagy hogy azt hogy kell elképzelni. És találtam erre egy szép történet, amit biztos, hogy így sokan ismertek. Ez Yamuna Devinek az életrajzában van elmesélve, és ez megint csak nincs magyarul, úgyhogy gyorsan termetestre lefordítottam. Ezt ő meséli el az egyik prédikáló leckéről, amit Prabhupád tartott Londonban, még a londoni átra a kezdetekor. És akkor az leírja, milyen az, amikor megjelenik egy ilyen mennyei lény. Tehát akkor ezt Yamuna Devi meséli el az életrajzában. Hetente egyszer mindannyian elmentünk Londonba, ahol Prabhupád programot tartott Conway Hall-nál. Conway Hall egy 500 férőhelyes előadóhelyiség volt a Red Lion Square-en. A program mindig egy megszokott ütemtervet követett, és ebben az időben gyakorlatilag ezek voltak Prabhupád egyetlen prédikáló programjai Tittenhurstban. Tehát ez volt az idő, amikor John Lennonnak a birtokán lakott, és akkor csak ezek miatt a programok miatt jött el Londonba. Mindig volt egy kirtan, amit Srila Prabhupád vezetett, azután lecke, azután még egy kirtan, melyet általában én vezettem. Egy régi falszínpadon ültünk, középen Prabhupádával, aki egy ruhaanyaggal borított emelvényen foglalt helyet. Mögöttünk egy túlméretezett szatén World Sankirtan Party zászlólógott. Egy kis fadobozban mindig magammal hoztam a hatújnyi magas murtiainkat, akiket egy asztali oltára helyeztünk vázákkal és égő füstölőkkel. Addigra már körülbelül 15-re nőtt a létszámunk. Az első összejövetel kicsi volt, talán 50 vendégünk lehetett. Később egyre többen kezdtek el járni. Időnként több indiai vendég volt, mint európai, máskor fordítva. Egyik este egy fantasztikus dolog történt. Prabhupád vezette az első kirtant, majd leckét adott. Én a jobbján ültem, a harmóniummal, majd a leckét követően belekezdtem a második kirtan vezetésében. Hirtelen a helységet Srila Prabhupád az Úr Nriszimha Dévához hasonló mélységű hangja vágta ketté, az éneklésem kellős közepén sose hallottam még, hogy Srila Prabhupád ilyet csinált volna, és a szavakat sem ismertem, melyeket énekelt. Narada Muni Bajajvina, Rádika Ramana Namé énekelte, majd újra elismételte. Felnéztem, ő pedig lepillantott rám, és jelzett, hogy folytassam a kirtant. Úgyhogy tovább énekeltem a Hare Krishnát, ő pedig tovább énekeltem az imát. Becsuktam a szemem, és csak folytattam, nem tudtam, mi történik. Aztán elkezdett együtt vezetni velem. Mindannyian tisztában voltunk vele, hogy valami megmagyarázhatatlan és csodálatos dolog történt. Mindenki szó szerint felugrott a földről, még a kicsi Sarasvati is két lábbal a levegőben volt, a közönség is a levegőben emelkedett. Leugrottunk a színpadról, és elkezdtünk körbe-körbe szaladni az előadó helység körül. Egyike volt az ilyen Krishna Magic, Krishna varázslat pillanatoknak, csodálatos volt. Másnap megkérdeztem Prabhupádot, hogy mi történt előző este. Hát nem láttad, mondta. Narada Muni eljött a kirtanokra. Nem láttam őt, feleltem. Igen, Narada Muni eljött. És akkor ez például egy olyan pillanat, amikor Narada Muni személyesen megjelent a Konglingholban ezen a kirtanon, és Prabhupád láthatta őt. Egyedül az azt jelzi, hogy ő rendelkezett azzal a látással, hogy ő képes volt őt így szentet meglátni, és a többiek ők csak érzékelték, hogy így megváltozik az atmoszféra, meg hogy valami csodálatos dolog történik, de nem tudták őt meglátni. És valahogy így lehet talán elképzelni azt, hogyha félistenek látogatnak el ide a földre, akármilyen okból kifolyólag, akkor lehet, hogy őket nincsen jelenleg látásunk így megpillantani, de hogy ők továbbra is így irányítják a sorsunkat, és így segítenek nekünk sok mindenben, és hogy lehetséges, el tudunk jutni arra a tudatszintre, ahol viszont meg tudjuk őket látni, ahogy Prabhupád is megláthatta őt. Az idő az lejárt, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, nem tudom, most ebben van valami javítás, vagy igen.
Való csak e fölött a bolygó fölött uralkodik, vagy más bolygó fölött?
Hát én majd mindjárt valóban segít nekem, de én úgy értelmeztem, hogy az univerzum belül az egész emberiség. Jól mondtam?
Igen, egész középső bolygórendszerén, az egész búmandala és a fölbolygót is beleértem.
A több bolygó is beletem.
Hát igen, ez mondjuk kettő, de igen. Ez egy rendszer, búmandala az nagyon nagy. Szigetek. Tehát azt szokták mondani többnek is, vagy egynek, és van a fölbolygó is. Mennyi bolygókat van itt? Középső bolygó rendszer van.
Ennek köszönöm szépen. Hát, hogyha más nincs, akkor köszönöm szépen a figyelmet. Prantarási megvállaltam.
Jaj! Gopi Chandra, nem tudjuk így.